hatnak rád szüleid, nagyszüleid mondásai. Ezt egy kicsit másképp úgy is hívjuk, hogy hitmondatok és a családi transgenerációs hitrendszerek. Ugye? Erről lesz ma szó. Urbancsok Larissa vagyok, családállító lélektudatkoordinátor és a három alappillér módszer megalkotója. Üdvözöllek! Csapjunk is bele, nézzük. Fölírtam egy csomó hitmondatot, egy olyan csokrot, ami nagyon általános mondatokból áll, amit nagyon sok helyen már én is hallottam, bevallom, a saját családomból is van egy-két szemezgetés. De miért gondolom én ezt, hogy ez fontos erről beszélni? És ez már nagyon régóta mocorog bennem, ugyanis az én nagymamám, az apai ágról a nagymamám, ő neki volt egy mondása, és nagyon-nagyon-nagyon sokat mondogatta. Tehát, hogy így egész gyerekkoromban így megmaradt valahogy ez a mondata. Ő ezt így vicceskedve mondta, hogy értem, csak fel nem foghatom. És az élete utolsó 8 évét Alzheimer-es betegként töltötte egy otthonban. Szóval nézzük meg, hogy mennyire előrejelző egy-egy ilyen hitmondat, mennyire jellemző egy-egy olyan mondat, amit te sokat hallottál, lehet, hogy magad nem is használod a mindennapokban még, de lehet, hogy sokat hallottad szülőktől, nagyszülőktől. És konkrét mondatokat fogok fölhozni, és mindegyik mögé egy picit mögé nézünk. Tehát, hogy egy picit, hogyha figyelsz, akkor, és vannak valamilyen olyan mondatok a családban, amit használtak a nagyszüleid, vagy a szüleid, de nagyon fontos hozzátennem egyébként, hogy nem csak a hozott hitmondataink lehetnek, hanem saját gyártású hitmondataink is. És nagyon sokszor a saját gyártású hitmondataink, azért valljuk be, kicsit ilyen alibista mondatok, amivel megmagyarázok magunknak, hogy azt, amit nem teszünk, azt miért nem tesszük meg. Ahelyett, hogy csak így átlépnénk a dolgon, és azt mondanák, hogy így döntöttem, kész, van hozzá jogom, döntetek bárhogy. Úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba. Összeírtam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 hitmondatot. Van köztük egészséggel kapcsolatos, van köztük gyerekneveléssel kapcsolatos, nő-férfi kérdés, fogyás-hízással kapcsolatos hitmondat. Úgyhogy amit még nagyon fontos tudni a hitmondatokkal, ezekkel a gyakran használt mondatokkal, akár saját jogon szerkesztett mondataiddal, vagy azokkal, amiket a családból hozol, hogy ezekkel nagyon könnyű kötődni. Tehát nagyon gyakran használjuk kötődésre gyökereinkhez például. Szóval, hogy volt olyan kliensem, aki így tartotta életben saját magában a nagymamáját, mert hogy volt egy mondata a nagyinak, és ezt ő előszeretettel használta. És olyan mosolyogva, mert mindig a nagyi jutott eszéből. És csak később gondolt bele abba, hogy annak a mondatnak mi az értelme, tehát hogy mit mond azzal, amit állandóan itt jár a fejébe. És ő pedig mindig ilyen jó érzéssel töltött el, ezt a nagyimtól hallottam, ez milyen cuki ez. Jaj, de jó. És a végén rájött arra, hogy ez mennyire önsorsrontó lett számára ez a mondat, mert hogy nagyon sok mindentől, ugye, hogy is mondjam, így eltérítette. Mert mindig eszébe jutott a nagyi mondata, és akkor másfele ment az élete. Szóval, hogy ez nem feltétlenül spiritizálnám én ezt túl, de azért, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, és a propaganda is például erre épít. Tehát amit nagyon sokszor hallanak emberek, amit nem gondolkozol, és a családi mondatokon sem gondolkozol, mert ez olyan automatikus. Ez úgy bennünk van, arra úgy emlékszünk, azt úgy mondogatjuk. És egy idő után azon kapjuk magunkat, hogy a gyerekeinknek is mondogatjuk. Pedig lehet, hogy amikor fiatalabbak voltunk, azt gondoltuk, hogy ez mekkora baromság, és most tényleg is, és ott ül a gyereked az asztalnál, és neki is azt mondod, hogy már pedig amíg meg nem eszed, addig itt ülsz az asztalnál. Miért kéne megenni? Tehát, hogy nekünk már van hűtőszekrényünk. Szépen a tányérját leforpakkozott, vagy belerakott tupperbe a maradékot, beteszed a hűtőbe, és meg lehet később enni. Ugye? Tehát, hogy ez egy... Belerúgtam a kamerába. Tehát ez egy olyan hitmondat, ami még... Gondolj bele, hogy mikortól jöhetett. Amikor még nagyon kevés étel volt, amikor még nem volt lehetőség például nyáron arra, hogy tartósítsák, tehát hogy eltegyék, mert mit olyan puliszkát igenis meg kellett tenni, mert ha nem teszed hűtőbe, akkor estére megpugyvad, ugye? Tehát, hogy ez, és ezt hozzuk magunkkal, és utálom a pazarlást, tehát aki engem ismer, az tudja, hogy a top 5-ben, ami ki tud pörgetni engem, nagyon kevés dolog, de ez ott van a top 5-ben. Tehát a pazarlás, azt én nem szeretem. És ennek ellenére nem mondom a gyerekeknek, hogy addig nem állsz fel, amíg nem etted meg. Én inkább megtanítottam őket arra, hogy inkább többször szedjél, ugye? Tehát, hogy inkább kevesebbet, és akkor bármennyit tehetsz, amennyire gusztusod van, De ne maradjon maradék, ugye? Tehát, hogy én ezt régebben is átgondoltam, hogy ez, és ez mennyi szervezet például egy-egy ilyen mondat a túlevéshez. Mert megszokjuk, hogy ami ott van a tányéron, azt muszáj megenni. Ugye? És akkor, ami már úgy nem esik jó, nem kéne, és azt még pluszba megeszed, na, az hozza a plusz kilókat általában. Ugye? Anyukák tipikus. Meghagyja a gyerek, megeszem utána még a maradékot. Hát én magamról tudom, hogy én egy hízékony állat vagyok, már csak azért is, mert gyerekkoromban, ugye a tinédzser korom környékén megindultak a kilóim, és aki ezzel tisztában van, az tudja, hogy aki egyszer kövér ember volt, annak mindig ott a potenciál, tehát már nagyon könnyen vissza tudnak a zsírmolekulák telni, mert azok csak megtelnek, meg kiürülnek. Nyilván az a cél, hogy ne szaporítsuk őket föl. Tehát, hogy a gyerekeimnek is azt tanítom, hogy bármikor le lehet fogyni, nyilván, de nem érdemes odáig eljutni. Szóval, hogy ez a nagy súlyingadozás, ezt magamról tudom, hogy ez nem jó, nem kellemes, mert hogy ez van, az ember egyszer belekerül, akkor igen, csak nagyon erős akarat erő kell ahhoz, hogy az ember egy szinten tudja magát tartani. Na, és ez nem hitmondat, ez a korosi tények. Szóval, hogy nya. Kezdjünk akkor bele. Ja, még eszembe jutott. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Tehát nyilván nem csak a hitmondatokkal tudunk kötődni a felmenőinkhez. A legegyszerűbb és a legmarkánsabb, amivel kötődni tudunk, például egy olyan apához, akit nem nagyon kedveltünk, mert nem tudom, agresszív volt, lehet, hogy ivott, lehet, hogy olyan nézeteket vallott, ami nekünk nem tetszik, és akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy én nem akarok olyan lenni, mint apám. És lehet, hogy meglátogatom őt, lehet, hogy tartom vele a kapcsolatot, de így belülről úgy próbálom kitolni magamból, hogy én nem akarok olyan lenni, én az ő részét úgy nem akarom fölvállalni magamban. De a gyökerekre mindenkinek szüksége van. Nekem is, és neked is. Tehát, hogy akkor jársz jól, amikor azt mondod, hogy hát olyan az anyám, olyan az apám, amilyen. De én félig egyikből, félig másikból vagyok, de jogom van belőlük azt használni, azt aktivizálni magamban, ami nekem szükséges az életembe. És akkor az ember, ha ezt ezzel a szűrővel kezdi nézni, akkor egyre kevésbé fog tudat alatt, tehát lélekszinten kötődni. Ugye? Olyan dolgokkal, amik egyébként meg nem kellemesek. Tehát ha tudatodból kizárod a szülőket, nem akarok olyan lenni, mint anyám, nem akarok olyan lenni, mint apám, és ezen tudatosan teszel, akkor elkezded tudat alatt, tehát lélekszinten egyre erősebben kötni, mert egyszerűen szükséged van a gyökerédre, szükséged van arra, hogy te érezd azt, hogy valahova tartozol, hogy egy klánnak a tagja vagy. És akkor ilyenkor a tudat alatti, a lélekszintű kötődésekből mi a legegyszerűbb kötődni? Betegségekkel, hitmondatokkal. Sajnos a hitmondatoknak ugye van egyfajta ilyen önbeteljesítő rendszere is, és ugye még amivel nagyon könnyű kötődni, azok a és most azért beszélek annyit, ez egy szó nem jut most eszembe, A függőségek tényleg. Na, szóval a betegséggel, függőséggel, olyan dolgokkal, amit markánsan láthatóak az emberen. Most, hogyha én ki akarom rakni a szülőmet az életemből, nyilván nem azért, mert olyan kedves és aranyos és elfogadható volt számomra. Tehát mit látok belőle a legmarkánsabban? A rosszat. És akkor mivel tudok kötődni hozzá lélekszinten a legbiztosabban? Ezekkel a dolgokkal, amit pont tudatosan ki akarok tenni magamból. Ezért érdemes a tudattal is azt mondani, hogy igen, pont olyan vagyok, mint az anyám, pont olyan vagyok, mint az apám. Minden benne van, de nem vagyok sem az apám, nem vagyok sem az anyám. Én vagyok, és azt használok belőlük, amire nekem az én életemhez, az én életvitelemhez szükségem van. No. És hogyha közben nem jön komment és nincs kérdés, akkor csapjunk bele a konkrét mondatokba. Úgy kezdtem el, hogy az ilyen karrier, siker, pénz, majd ránézünk az ilyen párkapcsolati dolgokra, gyereknevelésre, és akkor ezzel, tulajdonképpen ezzel is fogjuk zárni. Fogom zárni a sort. Ha bővebben érdekel, akkor körülbelül egy olyan 47 mondatot végigvettünk a csoportomban múlt héten, egy ilyen közös beszélgetés alkalmával. Fönt van ez a videó a csoportomban, úgyhogy ha bővebben, mélyebben, sokkal több hitmondat érdekel, akkor csatlakozz a csoportomhoz, majd ide felrakom a linket, hogy hol tudsz csatlakozni, és nézd meg ott például a múlt heti pont erről szóló videót, ami egy hosszabb beszélgetés, és nagyon sok ilyen hitmondatot taglaltunk ott, különböző témákban, témákra szedve, stb. Na nézzük az elsőt. Azért van ott, mert jókor volt jó helyen. Ugye? Ezt azért valljuk be őszintén, mi, akik még a szocit megéltük, ez onnan jön ez a mondat, és akkor tényleg csak akkor lehetett tovább jutni, előre jutni, amikor valaki jó helyen volt, volt valakinek valaki ilyen jó helyen, és akkor lehetett egy kicsit többet a közösből, stb. Stb. Ez áthozódott, ugye már 30 éve nem a szociba élünk, tehát nyilván nem azt akarom emlegetni, és ez áthozódott ide. A mi szüleink például, tehát az én 72-es születésű vagyok, tehát az én szüleimnek a generációja, ugye ilyen 40-es éveit élte a 89-90-ben, úgy körülbelül. És ugye ők ott álltak egy új világ kapuja előtt, és nem tudták, hogy kell ezen átlépni, hogy kell ebbe belelépni. Nem volt hozzá se tudásuk, se gyakorlatuk, se semmilyen felmenőktől nem tanultak semmit, hogy úristen, hogy kell demokráciából és a kapitalista világnézetben működni. És akkor ugye, de volt olyan, aki ennyivel nem elégedett meg, tanult, ment, kiment külföldre már a 90-es évek elején, tudást szerzett, világot látott, stb. És nyilván azok az emberek hazajöttek, és elkezdtek tudni érvényesülni, mert olyat láttak külföldön, ami itthon még nincs, hazahozták, mint vállalkozási ötletet, stb. Stb. És elkezdtek nőni, ugye, és nagyon sok gazdag ember lett, 90-es évek, már nem csak a mafiózók, ugye, de azért rendes emberek is, munkával is azért meg lehetett már gazdagodni. És ez a mondat, ez még mindig élt. Tehát, hogy ez még azóta húzódik, és nézd meg, hogy a te családodban, és biztos volt, aki használta már ezt a mondatot, hogy azért van ott, mert jókor volt jó helyen. És igen, kell szerencse a vállalkozáshoz, kell szerencse az élethez, de a szerencse csak ahhoz szegődik hozzá, aki tesz valamit, aki nyitott a világra. Tehát olyat embert én még nem láttam, de hát te igen, akkor léci, írd meg nekem, hogy ismerem Józsi bácsit, otthon ült egész életében a kanapén, és olyan rohadt szerencséje volt, akkor esik. Kanapéról karriert építeni, na tudod mit, én tudok egyet. Ez már, az, már emlegetett apai nagyanyám, az Ami, mi így hívtuk. De neki az volt a vágya, hogy az első unoka én voltam, ugye, hogy őt nagymaminak szólítsuk, mert hogy ez mennyire fancy. De hát ugye egy éves voltam, körülbelül annyira futott, hogy a végét megjegyeztem, úgyhogy így lett Ami. Szóval Ami mindig azt mesélte nekünk, ugye, hogy amikor apám egyetemre ment volna, hát mi rossz káder voltunk, na valljuk be, úri család, ugye, losonciak, ismerik az Urban csak családot, nagyapám is két diplomál élete végéig kuli munkát végzett, mert egyszerűen a szociba rossz kádernek számított. Na mindegy, nagyanyám azt mondta, az ő fiam már pedig egyetemre megy, ha esik, ha szakad, bármi lesz, úgyhogy belépett a pártba Losoncon. És nagyanyám tényleg a fotelkarrierista. Én emlékszem gyerekként, hogy mindig jöttek ilyen öltönyös bácsi, meg ilyen ronda szürke kosztümökben nénik, és így kérdeztük nagyanyámat, hát jött a rábeszélő brigád. És képzeljétek el, hogy nagyanyámat papíron mindig följebb és följebb rakták karrierbe a pártba, mert azt gondolták, hogy ezzel majd őt motiválják. De nagyanyám nem volt egy meggyőződéses pártag, tehát nyilván, és mindig egy nagyon kedves asszony volt. És mosolygott, meg meg gondolta, hogy a fiáért bármit, ugye, meg a családért. Nyilván utána már nem nagyon mert kilépni a pártból, mert úristen, mi lesz. Úgyhogy nem is tudom, milyen funkcióban, 89-ben, mikor megszűnt ez az egész, akkor így nagyanyám is, nek is úgy vége lett a fotelkarrierjének. Tehát igen, de na, tudjátok, hogy nem erre gondolok. Tehát, hogy szerencse is csak amellé szegődik, aki én a fotelből, vagy a rózsaszín kanapéról, ide eljössz a rózsaszín kanapéről, innen fölállsz, blokkokat oldjuk, ezzel, stb. És melléd, és elkezdesz magadon dolgozni, akkor szerencse is melléd fog állni, ugye? Na, akkor nézzük a következő mondatot. De ezt azért szögezzük le, hogy ez egy nagyon jó alibi mondat, hogy azért van ott, mert jókor volt jó helyen. Tehát azért nagyon-nagyon sok, főleg a karrierrel és a sikerrel kapcsolatos, de a fogyással, meg majd mondom, de a legtöbb ilyen hitmondat azért alibi mondat. Ugye? Most már. Tehát ez lehet, hogy a szociban valóban igaz volt, és nem véletlenül kezdték el mondogatni, De ez a mai napra már ez így nem igaz. Jó? Tehát, hogy mindig nézd meg, hogy mi az, ami... És egy ilyen hitmondat nagyon tud gátolni téged, mert most gondolj bele, hogy ha azon gondolkodsz, hogy csak akkor jutsz előre, ha jókor lennél jó helyen, akkor soha nem fogsz magadért tenni. Tehát ez olyan szinten visszahúz téged egy-egy ilyen mondat, mert ilyen legyintésre készteti az embert. Nincs leszek soha jókor jó helyen, na mi családunkban ez nem szokás, stb. És akkor mi van? A saját magadnak, az életednek a szabotázsát csinálod ezzel. Szóval, hogy, és mi van, ha azt mondanád, hogy én jó helyre teszem magam, és akkor én is jókor leszek jó helyen. Na, tedd magad jó helyre, ugye? Sosem lesz belőled senki, mert mi nem vagyunk senkinek a valaga vége. Ez a valaga vége, és én nem emlékszem, hogy nálunk a Losoncon ezt hogy mondtuk gyerekkoromban, ez egy csalóközi a mondás, ez a valaga vége. Magyarországon úgy hívják, hogy csókos. Tehát, hogyha valakinek a csókosa nem vagy, akkor tulajdonképpen ugye nem lehet. Ez ugyan, szerintem ez ugyanoda gyökerezik, mint az előző mondat, nagyjából hasonló lehet a fejlődése is, de nagyon sok emberben még mindig ott van. Szóval, hogy na nézd meg, hogy kell-e neked ez az alibi mondat, ugye? Sok pénze csak annak van, aki lop, csal, hazudik. Ez megint csak egy alibi mondat, tehát ez nem igaz. Én magam is ismerek nagyon sok olyan gazdag embert, aki nem lopott, nem csalt, nem hazudott. Egyszerűen jól csinálta. Megtanulta a marketinget, fölmérte a célpiacát, és egyszerűen elkezdett dolgozni. Napi 15-16 órákat beletett abba, amit szeret, amire ő rátette az életét, és egyszerűen lehet, hogy nem egyik napról a másik napra, de igenis elérte a célját, és úgy lett gazdag ember, hogy nem kell, bocsánat, hozzá lopni, csalni, meg hazudni. Na, csak szegényen lehet becsületes valaki, ez tulajdonképpen a fordítottja az előzőnek, és ez a mondat, ez egy ilyen a siker és a karrier mondatok, ilyen csimbora szója, a pénz nem boldogít. Hát nyilván, most itt fogsz két marék pénzt, és akkor azt mondod, de ezen a pénzen te elmész, és megveszed azt a húhat magadnak. Szóval nyilván a pénz nem boldogít. De mert ha megint csak ott tartunk, ha otthon ülsz a fotelben, és rettegsz, és semmire nem használod a meglévő pénzedet, mondjuk aki ilyen, nem tudom, honnan van neki pénze, és általában ezt sem azok mondják, akiknek van, hanem ezt is azok használják alibinek, akiknek nincs. Minek menjek, minek dolgozzak, minek vállalkozzak, minek tanuljak, hisz a pénz úgysem boldogít. Ez egy nagyon szép alibi mondat. És nyugodtan használd, hogyha vissza akarod magad tartani, ez egy gyönyörűen sorsorontó mondat egyébként. És ha sokat mondogatod magadnak, ugyanúgy, mint a propaganda, beül a füledbe, és egy idő után elkezded elhinni. És ha elhiszed, elkezdesz azt szerint működni. Tehát nincsenek semmilyen ilyen spirituális meg nem tudom. Nem. Egyszerűen a tudatodat megfertőzöd vele, és olyan szinten önbefolyás alá fogsz kerülni, hogy evidenciának fogod ezeket a mondatokat venni. Tehát ez kicsit olyan, van ez a kifejezés, hogy gázlángolás, tehát amikor valaki el akarja veled hitetni az, amit tudod, hogy megtörtént, hogy nem történt meg, és annyit mondja neked, hogy a végén elhiszed. Tehát mit tudom, egy bántalmazó családban, de mondjuk, ahol van pénz, mert kifelé ugye nagyon szép család, és amikor otthon vagy te a négy fal között, akkor meg szenvedsz. És elhitetik veled, hogy már pedig nézd, milyen szép gyerekkorod volt, mert elvittünk Bulgáriába, ide, oda, amoda, nem tudom, Párizsba, mit tudom, de közben meg pokol volt az életed. És egyszerűen egy idő után elhiszed, hogy tényleg szép volt a gyerekkorod, holott a poklok poklát élted meg otthon. Szóval, és ez az ilyen öngázlángolás, amikor mondogatsz dolgokat, és egy idő után tényleg elhiszed, hogy ez így van, és elkezdesz e szerint működni, és elkezded tulajdonképpen öntudatlanul rontani a sorsodat. Mert igazából nem akarod rontani a sorsodat, de használsz ilyen alibi mondatokat, nyilván ugye ez lehet egy transzgenerációs folyamat is. Most, ha eljössz hozzám, akkor pont ezeket a transzgenerációs blokkokat, azokat a folyamatokat állítjuk itt le a rózsaszín kanapén, vagy online most ugye nálunk Szlovákiában kiárási tilalom van, szóval, hogy online ugyanolyan hatásosan tudunk dolgozni, mint itt személyesen. Tehát, hogy pont ezeket a dolgokat lehet nagyon szépen lestoppolni, hogy ne használd ezeket a családodhoz való kötődésre, hanem kezdj el saját olyan mondatokat használni, amik téged előre visznek, mert vannak pozitív hitmondatok is, ugye? És azok viszont előre visznek téged. Például apám nagynényét, a Zsazsikát, őt már emlegettem régebbi videókban, és mindig azt hallottam, hogy az élet szép. Pedig neki, ha így jobban belegondolok, azért neki nagyon nehéz élete volt. Nagyon nehéz. És mindig azt mondta, hogy az élet szép. És én elhittem neki, és az élet tényleg szép. És elkezdtem olyan dolgokat mindig behozni az életembe, amitől szép lesz. És hogyha én is gödörbe csúsztam bele, mert azért az én életemben is voltak hullámvölgyek, akkor mindig ez jutott az eszembe, hogy az élet szép, no csak nézzük meg, hogy tudom ezt átfordítani, ezt az én helyzetemet olyanná, hogy valóban szép legyen. Na, de pozitív hitmondatok, azokban érdemes energiát fetszölni. Na nézzük meg, a nőnek a konyhában a helye. Ugye? Szóval, hogy ez most mit mondják nektek? Ha férfiként ezt mondogatod magadnak, akkor tulajdonképpen ez neked egy olyan alibi mondat, hogy te milyen béna vagy egyébként, mert és ez milyen butaság egyébként, ha meggondolod, mert mennyi kitűnő szakács van. Csak nálunk a családban, és például, hogyha grillezünk, vagy bográcsozunk, vagy nem tudom, hát a fiam sokkal jobb bográcsgulyást főz, mint én. Hát most, na, ugye? Ez egy ilyen alibi mondat azoknak, akik a lustaságot takargatják ezzel. Na de, most nézd meg, hogyha ezeket mondogatod, és mondjuk hallja a fiad is. És ő már a 21. században gyerek. Szóval, hogy ahol ez már annyira nem menő. És mi van, hogyha egy olyan menyecskével beszerelmesedik bele, akiknél mondjuk nem ez a hitmondat volt, hanem ott az egyenjogúságdíjot. És ő összeházasodik egy ilyen hölgyikével, akkor erre az egy nyomorék hitmondatra akár rámehet egy házasság. Nézd meg, hogy akarsz-e ilyen helyzetbe gyereket hozni, a saját gyerekedet. Azért érdemes nekünk szülőknek, akik ugye gyerekeket nevelünk, akik a jövőt neveljük, meggondolni azt, hogy mi mit adunk át nekik. De ezzel nem lehet másképp dolgozni, csak hogyha magunkban nézünk, és átgondoljuk azokat a mondatokat, amiket mi használunk. Ugye? Van egy-két olyan mondat, ami bizonyos helyzetben nekem is így fölön, de ugye megszűröm. Gyerekkoromban mindig azt hallgattam, hogy fiam, először az eszed járjon, aztán a kezed. Vagy a szád, vagy nem tudom. És ezt mostanra már jól megtanultam. És nem mostanra, nyilván 20 évesen a nagyobbik gyerekem. Tehát, hogy azért én már nagyon régóta nagyon meggondolom, hogy innen mit ereztek ki. És nem azért, mert nem merném kimondani, vagy mert nem illik, vagy mert nem tudom, hanem azért, mert tudom, hogy mennyire kártékony tud lenni. Tehát én már a gyerekeimet nem akarom megfertőzni azokkal a dolgokkal, amiket mondjuk én tudatosítottam, hogy nem tesznek hozzá mondjuk az én életemhez, vagy jóval megnehezítették az én életemet. Ugye? Most gyorsan elolvasom, hogy... Igen, igen. Szóval, hogy... És nem is csak, hogy az átírása, mert ugye itt írja Péter, hogy egyetértek szülői minták átírása, fáj az örökségem, lásd, döntöttem én élek mást. És nem csak, hogy az átírása, mert igen, élek mást, köszi. Szóval, hogy ezeket a... Hogyha elkezdesz ezek ellen csak úgy simán harcolni, akkor az a harc viszont hoz egy másik, tehát hogy és nem akarsz harcolni nyilván, tehát hogy egy más felé nyúlsz. Tehát hogyha befejezed a hitmondatokkal való kötődést a családhoz, de nem teszed helyre itt bent szakember segítségével, mert lelki blokkot oldani otthon sufni tuninggal nem lehet. Sajnálom, ezt kell, hogy mondjam. Nekem sem megy, pedig én szakember vagyok. A saját blokkjaimat én sem magamnak oldogatom, mert nem látom magamat kívülről. És ez a nagyon nagy lényeg azért, hogy menjél szakemberhez, mert a szakember kívülről lát téged, és olyan összefüggéseket is észrevesz, amiket te nem. És nem azért nem veszed észre, mert buta vagy, hanem gondolj bele. Hányszor előfordult veled, hogy leírta egy A4-es oldalra egy szöveget? Százszor átnézted, betűnként, karakterenként, és odaadtad valaki másnak, és azt mondta, hogy van benne 3 hiba. Hogy a jóisten, 600-szor elolvastam, és nem vettem észre. Azért, mert ő más szemmel, egy kívülálló szemével nézi. Mert te már a sztorit ismered, te mész a sztorival, te már ott, egy olyan szokásban vagy benne, amiből nagyon nehéz kitekinteni. Úgyhogy, és hogyha ezeket a blokkokat nem oldod szakember segítségével, akkor lehet, hogy elnyomod magadban, és eldöntöd, hogy te másképp fogsz élni, de akkor még mindig ott vannak a betegségek, azzal nagyon szépen lehet kapcsolódni a mögöttünk lévő generációkhoz, és erre viszont nincs szükséged. Tehát akkor azt mondom, hogy ha nem mész el szakemberhez, nem oldod a dolgaidat, használj hitmondatot, mint hogy itt magadba itt benyeled, nem mondom ki, kínlódsz, jön neki belőled, nagyon nehéz, stb. És akkor mi van? Ez megint csak egy kitagadása a szülőknek, a nagyszülőknek, a családnak, mert nem mondom ki a hitmondatom, de hogyha ez nincs föloldva, ez nincs a helyére téve szakember segítségével, akkor ez viszont nagyon szépen átpakolódik, mert valahogy viszont kötődnöd kell. És hogyha ezzel tudatosan nem kötődsz, akkor fogsz valahol máshol tudat alatt, ugye? És arra viszont nincs szüksége az embernek. Ezért nagyon jó például ez a technika is, meg a módszer is, amivel én is dolgozom, mert ezzel nagyon gyorsan és hatékonyan lehet ezeket a blokkokat úgy feloldani. Nyilván ezzel aztán neked otthon ugyanúgy lesz dolgod, tudatos szinten, hogy megtaláld pozitív mondatot, hogy dolgozz azon, hogy automatikusan ne csúszson ki a szádon. Tehát ezt nem fogod megúszni, csak itt bent is a helyére kell tenni. Hogy nehogy máshol jöjjön ez a kötődési kényszer, ahol aztán meg pláne nem akarod, hogy jöjjön. Na de térjünk vissza a mondatokhoz. Minden férfi disznó. Na, ezt ugye, például egy elvált anyuka néz egy sorozatot, és akkor, mit tudom én, vagy beszélget a barátnőjével, és egy kisgyerek hallja, nem is gondolt, hogy figyel, de minden kisgyerek figyel, és ezt hallja, hogy minden férfi disznó, hát hallod, nem tudom. És nyilván egy megcsalt nő, vagy egy elhagyott nő, aki ott áll az életben gyerekekkel, édes Istenem, most mi lesz velem, nyilván megbántva érzi magát, és jogosan pufog-mufog, de azért nézzünk bele mindig abba, hogy tönkre megy egy kapcsolat, azért abban a kapcsolatban ketten vannak. Szóval, hogy ott tetszik vagy sem lélekdinamikailag, mindig 50-50 százalék az, amennyivel benne vagyunk egy kapcsolat tönkre mentébe. És hogyha ezt nem akarjuk fölvállalni, és rányomjuk mondjuk a férfekről, minden férfi egy disznó, akkor így jártunk. Vagy hogyha téged mindig csak mondjuk ki akarnak használni a férfiak. Még nem is kell, hogy férni legyél, szingli vagy, és kiderül, hogy eddigi minden partnered egy ilyen 2-3-4-5 éjszakásra tervezte veled, és akkor elkezdek mondogatni, hogy minden férfi disznó, hát mindig inkább azokat fogod bevonzani, ugye? Szóval, hogy, és nem fogsz tudni különbséget tenni, mert hogyha ezt befixálod, hogy mind olyan, akkor még a rendes fickó is, ha rá beléd szeret, és ott, akkor viszont azt tönkre fogod tenni azt a lehetőségedet, mert egyszerűen ez a hitmondat ott fog, és még a jólelkű rendes gyereknek sem fogsz hinni. Tehát nem érdemes, ezek mind önsorsrontó mondatok, ezek a negatív hitmondatok. Na, akkor térjünk hát ugye az egészség meg a hízás. Én mennyit hallgattam ezt a mondatot, és én ezt már oldottam. Tehát, hogy azért, no, mi ilyen fajta vagyunk. Hát, igen, az lehet, de lehet úgy dönteni, hogy te egészségesen fogsz táplálkozni, hogy te behozod a sportot az életedbe. Egyébként meg ez nagyon sokszor előjön olyan családokban, ami nagyon masszívan húsevők, mondjuk egy tipikus falusi család, ahol a disznótorok mindig is a télnek a sajátjai voltak, stb. És egyszer csak az unoka azt mondja, hogy ma pedig ő vegán lesz, vagy vegetáriánus, és akkor mindenki néz, hogy édes Isten, mi lett Pistikéga? Ugye? No. És elkezdik, hogy győzködni, meg milyen fajta vagyunk, nekünk húst kell enni, meg fogsz dögleni, ha nem ezzel húst. Na, egyrészt nem segítjük a gyereket ezzel, másrészt a gyerek is egyfajta ellenállásba fog belemenni. Egy idő után lehet, hogy rátérne meggyőződésből, vagy csak kíváncsiságból egy másik étrendre, és lehet, hogy tartana nála élete végéig, lehet, hogy csak rövidebb ideig, de jó, hogyha hagyjuk, hogy az ember saját maga jöjjön arra rá, hogy mi a jó neki. Ugye? Szóval, hogy néha az én gyerekek is csinálnak fura dolgokat, és nyilván szülőként van egy felelősségem, amit elmondok nekik. De elmondom nekik tárgyilagosan. Tehát nézd meg, ez és ez a helyzet. Ha lehet, és tudom, alátámasztom valamilyen tudományos dologgal is. És akkor elmondom nekik, és azt mondom, hogy most már tudod, én elmondtam a tudást, mert szülőként úgy érzem, hogy én nyugodtabb leszek, ha ezt elmondtam neked, de ezzel te kezdj, amit akarsz, és ha kezdesz vele, akkor is ugyanúgy szeretlek, mintha nem fogsz vele kezdeni semmit. És ez egy akkora erő a gyereknek, és ezzel tulajdonképpen behelyezed őt egy olyan helyzet, szituációba gyerekedet, hogy megtanul dönteni. Mert, és felnőttként egyszerűen ez a tudás egy talált aranybánya, hogy tud dönteni a gyerek. Megtanulja fölmérni, megtanulja azt, hogy több helyzetből, több nézetből, több aspektusból megfigyeljen dolgokat, helyzeteket, stb. És megtanulja azt, hogy nem egyfajta ilyen csőlátással nézzük az életet, hanem van mindennek, minden éremnek minimum két oldala van, ugye? A Rubik kockának hat. Tehát, hogy mindennek több oldala van, és megtanulja ezt, hogy érdemes körbejárni a helyzetet, és abból meghozni a saját döntését. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy most az nem igaz, amit te mondasz, de az igaz, amit én mondok, és úgy csinál, ebből nem tanul meg semmit a gyerek. gyerek abból tanul, hogyha fölfeded neki a lehetőségeket, vagy a lehetséges következményeket, mert te mondjuk felnőttként többet éltél, többet tapasztaltad, többet tudásod, tehát hogy több szempontot figyelembe tudsz venni, és többféle kimenetet föl tudsz vázolni neki, és hogyha ő ezt tudja, akkor meg tudja hozni a saját döntését. És ha nyilván, ha rosszul dönt a saját szemszögéből, akkor te még mindig ott vagy neki védőhálónak. Ugye? Tehát, és erre érdemes is mindig fölkészülni szülőként, hogy ott legyél a gyereknek egy védőhálónak, hogy ő biztonságban érezze magát. Főleg, amíg 21 éves lesz, 21 éves kora után felnőttnek számít úgy testileg, mint lélekszinten az ember. Igazából ott már nagyon sok mindent nem tud csinálni, csak így nézni, hogy mit neveltem, és akkor, na. Jó? Szóval, és ez valahol az elvárásmentes kommunikációnak is az alapja. Tehát, hogy neked szülőként felelősséged van, ezért jogod van elmondani dolgokat, de nincs jogod elvárni, hogy azt szerint döntsön, amit te akarsz. Ebből nálunk ez egy családi szabály. Amíg ők gyerekek, az én gyerekeim, és én vagyok értük felelős, addig megbeszéltük, hogy ami az egészségüket és a biztonságukat illeti, ott nincs kérdés, azt én mondom meg, hogy mi van. Az összes többibe viszont szabad kezük van. Úgyhogy nyilván azzal, hogy azért el szoktam mondani a helyzeteket, nézd meg, itt van egy csomag, ezt átadtam, ezt a tudáscsomagot neked, kezdjél vele valamit. Mert hogyha ezt így nem bízol meg abban a saját gyerekedben, hogy ő majd dönt valahogy, nyilván, akkor soha nem tanul meg egyrészt dönteni, másrészt meg felelősséget vállalni. Mert bizony fog hozni rossz döntést. De inkább gyerekkorában hozzon rossz döntést. És ott egy kicsit botladozzon. És akkor meg tudod őt tanítani, hogy így jártál, te döntötted, felelősséget kell vállalni. Ez nálunk is így volt. Tehát a felelősségvállalást pici kortól meg kell tanítani. Mert ha ezeket a dolgokat megtanítod neki, akkor egyszerűen felnőttként a gyereked, mint a kincses bányára lelne, mert ezt hordja magával, ezt viszi, és ezt tudni fogja. Jó? A levegőtől is hízol, ez is egy nagyon jó alibi mondat, nyilván a levegőtől senki nem hízik, nagyon egyszerű a fogyásnak a receptje, több energiát kell kiadni, mint amennyit beveszel. Kész, pont, nincs csoda. Na, én is most a karantén alatt kicsit több édességet vettem be, nyilván ez sokkal több kalória, és otthon ülünk, be vagyunk zárva, március óta szinte sehol nem voltam. Tehát eljövök ide a centrumba, meg otthon vagyok, és ennyi, négy fal között vagyunk, két hetente egyszer elmegyünk a Lidlibe valamit bevásárolni, és ennyi az összes mozgásunk. Szóval, hogy és nem fogom semmire, nyilván lusta vagyok, de egyszerűen valahogy úgy nincs kedvem. De nem is agyalok azon, hogy úszógumim, nem tudom. Én ezzel nem szenvesztem magam. Tisztább vagyok vele. Édességet zavarta. Nem tornáztam, nem mentél sehova, se nem csináltam semmit, Larikám. Hát, jönnek a kilók, itt az úszógumi. Nem baj, majd lemegy ez az egész sztori, jön a jó idő, én nem vagyok egy nagy hideg fan, én ilyenkor fázom meg, mit tudom, én most is vastag pulcsiba vagyok, otthon hazamegyek, befűtök a kályhába, szóval, hogy na. Úgyhogy én tudom magamról, de nincs lelkiismert forrás, hogy én nem élem ezt meg rosszul, ugye? Mert tudom, hogy bármikor, amikor majd azt mondom, hogy na, előtt az idő, itt most már elég meleg van ahhoz, hogy meg lehet is menni, meg már nem lesz ez a COVID helyzet, akkor majd teszek érte, és megint visszahozom magam abba a formába, amivel én elégedett vagyok. Jó? Na, ez a lényeg. Vagy karrier, vagy család. Ugye, ezzel nagyon sok nő tipródik, és ez is egy ilyen kicsit alibi mondat, mert lehet mind a kettőt. Megmondom őszintén. Nyilván azzal a tudattal, hogy egyiket se fogod tudni 0-24-ben tolni, mert hogy minél több tevékenységed van arra adott 24 órára, ebből mondjuk jó esetben 8-at alszol, tehát egy adott 16 órás intervallumra, ezt be kell osztani. Tehát itt nem lehet jelentkezni egyben a hős anya, a hős város és a hős munkás érdemrendért, mert nem fogod tudni egyiket se igazából kimaxolni. De nem is kell, kimondta. Érted? Tehát, hogy egy gyereknek egy fél óra, ha vele töltöd, és odafigyelve tényleg vele töltöd, tehát nem egy szobában vagytok, hanem minőségi időt töltesz vele, mondjuk napi fél órát, vagy két naponta egy órát, ez attól függ, tőled függ, a beosztásodtól, a gyerektől is függ, gyerekkorától is függ. Hát az én gyerekeim már annyira nem igénylik, hogy naponta ott üljek fölöttük, és játszunk, vagy nem tudom, hát na, tinédzserek, lánylányom már lassan felnőtt. Szóval, hogy így már nem úgy igényelnek, mint két-három éves korukban. Tehát, hogy ez nyilván ez a gyerek fejlődésével változik, és ez van. A 100%-ra törekvés, mert én maximalista vagyok, hát akkor egy dolgot csinál egész életedben, és akkor ez teljesen jó, nem, és akkor legyél elégedett. Nincs ezzel semmi baj. Nincs baj. Én nem mondom senkinek, hogy szüljön 66 gyereket. Mindenki azt csinál, amit akar. Az a viszont legyél boldog, ami mellett döntesz. Szóval ez a lényeg, ugye? Mert ez az életed csak egy van. Tehát ha ez, ebben nem leszel boldog, hát akkor ezt buktad. No, szóval, hogy érted? Egyébként erről majd egyszer fogok csinálni egy videót, ez a maximalizmus, mert ez is egy nagyon jó takarózó mondatára, hogy igazából semmit se csináljunk. Szóval, hogy nem kell 100%-osnak lenni. Legyél 60-70-80. Én azt szoktam mondani, hogy hát, ami már 80%-ra jó, az már nekem jó. Nem fogok csak valamiért azért gyötrődni, hogy fényesebben csillogjak. Mert nincs értelme, mert amíg magamat fényesítem, addig játszhatnék a gyerekekkel is. Ugye? Aztán 20%-ot, amit még beletennék, csak azért, hogy megmutassam, hogy 100%, azt törődhetnék mással is, például, vagy a hobbiaimmal, vagy nem tudom. Tehát, egyetlen egy dologban vagyok 100%-os, de abban én úgy gondolom, illetve nem. Abban vagyok 100%-os, amit elkezdek. Azt megcsinálom. Tehát ha leülök a gyerekekkel, és eldöntöm, hogy most 15 percig, 30 percig, egy óráig minőségi időt töltök velük, akkor azt viszont ott töltöm. Akkor 100%-ban ott vagyok, azért nem gondolkozok máson, stb. Eljössz ide a rózsaszín kanapéra, vagy dolgozunk. Szokták kérdezni tőlem, hogy Lara, ezt hogy bírod ennyit figyelni, de ez nyilván ez tréning. Eljössz hozzám, és ahogy leülsz, ahogy megjössz, bejössz az ajtón, vagy ahogy fölkapcsoljuk az online térben, az online munkához a videócsetet, attól kezdve én 100%-ig rád figyelek. Én nem gondolkodom semmi máson, nekem nincs azon izem, hogy ezt az időt most, de miért túlórázom meg, nem tudom, mert ha eldöntöm, hogy én túlórázok, akkor 100%-ig beleteszem magam abba, amit épp csinálok. De az életemnek nem kell mindenben tökéletesnek lennie. Tehát én nem akarok a hős anya lenni, én nem fogok napi 46 órát, ezt most szándékosan túlzok, sztahanovistaként ott hős anyának lenni, és csak azért, nem tudom, kovászos kenyeret csinálni, hogy én nem tudom. Hát pont tök jó a jednotás kifli, és szeretik a gyerekek, és mit tudom én. Szóval, hogy ilyenekkel nem szenvesztem magam, mert lehet, hogy ami kovászos kenyeret sütök, csinálom, készítem, az egymás, nem is tudom mennyi ideig, tehát most sem csináltam, azt a gyerekekért csinálom, de azt a másfél órát velük eltölthetem úgy, hogy a mai világban bemegyek és megveszem akár a kovászos kenyeret, hát vannak pékek, meg kell tőlük venni, és azt a másfél órát ne alibízd, mert én a gyerekekért. Nem, azt te magadért csinálod, azt nem a gyerekekért csinálod. Ez egy alibi mondat, meg akarod úszni a velük való együttlevést, a kommunikációt, a társasozást, a hülyéskedést, a közös filmnézést, stb. Mert az alatt, az idő alatt valóban tölthetnéd a gyerekkel az idődet. Érted? Szóval, hogy nézd, én gluténérzékeny vagyok, de én nem sütöm otthon a kenyeret magamnak. Mert azt az időt én inkább aktívan el akarom tölteni a drágámmal, vagy az anyám macskáival, vagy a gyerekeimmel, vagy azzal, hogy előkészülök egy videóra, vagy mit tudom, csinálom a tanfolyamat, írom a könyvemet, stb. Tehát olyan munkával töltöm, olyan elfoglaltsággal töltöm, amit hogyha utána egy hét múlva belegondolok, akkor nincs az az érzésem, hogy ezt csinálhattam volna másképp. Nem. Azt csinálom, amihez kedvem van, és abba beleteszem magam. Tehát beletenni, 100%-osan beleteszem magam, de hogyha ilyen nagy távlatokban nézem, akkor tudom, hogy úgy 80%-ra jó, az jó. Érted? Szóval, hogy no, ne akarj maximalista lenni. Minek? Abba tedd bele magad mindig 100%-ba, amiben benne vagy. És akkor rá fogsz jönni, hogy aktívan és értelmesen töltöd az idődet. De az, hogy mivel töltöd ki az idődet, ezt ne patika mérlegen mérd ki, innen mérjed. Jó? Na. Igen, erről már beszéltünk. Na, hát ez egy kedvenc mondatom. Ezt nagyon sokat hallom a klienseimtől. Olyan vagy, mint apád, anyád. De amellett, hogy ez egy teljesen igaz mondat, mert pont olyan vagy, mint anyád, és pont olyan vagy, mint apád, ugye? De nem vagy ők. Szóval, hogy, és ez sajnos általában, ez eset 90%-ában negatív fennhanggal hangzik, ugye? Olyan lusta vagy, mint apád. Na, olyan hisztis vagy, mint anyád. És akkor mit nevelsz bele a gyerekbe? Lehet, hogy ő ezt föl se fogná. Lehet, hogy a hisztit kinőné egy fél év alatt. Vagy ha ügyes lennél, akkor úgy irányítanád a gyereked életét, hogy a hisztire ne legyen szüksége. Ugye? Szóval, hogy és ehelyett mit csinálsz? Alibizál, mutogatsz a gyerekre, mert te olyan vagy. Az eszedbe se jót, hogy esetleg te csinálhatnád másképp, ugye? És akkor egyszer csak a gyerek felnő, és akkor hát, hisztis vagyok. Na, hát olyan vagyok, mint anyám. És akkor így meghúzza a vállát, és akkor már 66. pasi is ott hagyja őt emiatt a működése miatt, és a szerencsétlen meg nem jön rá arra, hogy aha, de végül is csináltam másképp is, ugye? És akkor mindenki már, és akkor mi a megoldás erre? Tehát, hogy amikor te magadban nem akarod, vagy nem tudod fölvállalni a felelősséget, akkor mit csinálsz? Megszüntetsz dolgokat, kilépsz belőle. Mert mit tudom én, lehet, hogy Józsi tök jó, csak nem bírja azt, hogy állna hisztizál. És egyébként meg szeret, meg jó ember, meg úgy egyáltalán. Tehát, hogy ugye, és kirakod Józsit az életedbe, és már jön egy Béla, aki meg lehet, hogy egy vadállat, érted? Lehet, hogy őt leszokott hisztizni. Na de, és akkor meddig csinálod ezt? Meddig nem akarod megtalálni a számodra meg férfit, vagy nőt? Ugye? Szóval, hogy nagyon sokban függ ez az egész működésed, meg az életed attól, hogy te mennyire akarod észrevenni, hogy benned való dinamikák, működések hova vezetnek. Tehát ezen érdemes elgondolkodni, hogy te benned mi, hogy működik. És nem baj, tehát, hogy nem máshoz viszonyítsd magad, mert lehet, hogy valakinek mit tudom én, a hiszti nem jön be, de vannak olyan párok, akikről tudom, hogy igazából a nő azért kezd el kicsit hisztizni, mert ez egy ilyen egyfajta előjáték náluk. Kicsit behisztizek, kicsit durci vagyok, nem tudom, és akkor jön este a pasi, és akkor majd megvigasztalja, és milyen jót szexelnek. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy de amikor a másikat halálosan zavarja az, ahogy te működsz, de egyébként szeretitek egymást, akkor te is nézd magadba, ő is nézzen magába, és akkor hozzám, hogyha jönnek úgy, vagy be akarnak jelentkezni párok, hogy párkapcsolati oldásra, vagy tanácsadásra, akkor mindig azt mondom, hogy először gyertek külön. Mert olyan, mint párkapcsolatot rendbe tenni, nem, az én szerintem nem létezik. Tehát mindenki saját maga, nem lehet-e párkapcsolaton dolgozni. Mindenki csak saját magán tud dolgozni. Azt érdemes megnézni, hogy mi a közös célotok, és egyénenként a közös cél felé haladni. És nem feltétlenül kell látni, hogy a másik hogy halad, vagy miként. Mert mindenkinek mások az elakadása, hogy máshonnan jövünk, stb. Stb. Ezeket a legbelső, legelső lépéseket legjobb külön-külön megtenni úgy, hogy megvan egyezve, hogy ez a mi közös célunk. Ugye? Ha nem tudtok közös célban sem megegyezni, akkor meg nem biztos, hogy tényleg meg kell minden párkapcsolatot menteni. Mert ha annyira távol álltok egymástól, akkor tudod, mert az idő tényező is fontos, mert soha senki nem lesz fiatalabb. Tehát, hogy azért nem mindegy, hogy valakiben mennyi blokk, hogyan, miként van lerakódva, mennyire fogja őt ez visszahúzni egyáltalán bármitől is. És neked jogod van azt mondani, hogy én ennek adok egy évet, ez egy év alatt nem fog megváltozni, nem tudja elfogadni a közös, nem tudunk megegyezni egy közös célba, stb. Stb. Szóval, hogy nem, párkapcsolatot nem lehet megmenteni. Ki lehet tűzni egy közös célt, és el lehet indulni külön-külön a saját változásunk által elérni ezt a közös célunkat. Ez körülbelül így tud működni. Lélekszinten beszélek, én a családállítás technikájával és a saját Urbancsok módszeremmel dolgozom, szóval, hogy és én lélekszinten, tehát tudatalatti dolgokkal dolgozom, nem a tudatoddal. Nyilván hat ez a munka tudatodra is, meg nyilván van egy olyan része is, akár a konzultációnkban, ahol már a tudatos részét beszéljük meg, de alapvetően nem ez az én dolgom. Jó? Na, nézzünk, még van három. Nem, már csak kettő. Ehhez mi hülyék vagyunk. Pénz, ez, az, amaz. És akkor azt el lehet mondani, hogy például egy gyereknek, hogy a mi családunkban eddig a pénzzel való működés nem volt napi szinten a rész, nem volt napi szinten rész az életünknek. Na de például a gyereked jó matekból valami miatt, mert mondjuk olyan tanárnője volt, aki ki tudta belőle hozni a dolgokat, akkor lehet, hogy ez a gyerek majd egyszer fog érteni a pénzhez, de ha állandóan ezt súlykolod be, hogy hát mi nem értünk a pénzhez, stb. Stb. Akkor megint csak el tudod őt terelni egy olyan pályáról, ezzel az egy mondattal, és lehet, hogy ő benne is mindig ez fog működni, hogy menjek bankba dolgozni, vagy menjek ide, vagy mit, vagy legyek, nem tudom, könyvelő, vagy menjek tovább, még tanuljak valamit, és akkor legyek valamilyen pénzügyi szakember. Á, de hát mi nem ér, a mi családunk nem ért a pénzhez. És akkor ez mindig egy ilyen visszahúzó erő lesz. Vagy ha el is indul, mert ő azt mondja, hogy igen, engem nem érdekel apám, anyám mit mond, stb. És akkor eljut egy-egy olyan helyzetben, ahol tényleg pénzügyi szakemberek találkoznak, azt fogja érezni, hogy neki kisebbségi érzete van. És ez annyira vissza fogja őt fogni, hogy igazából nem fogja tudni kimaxolni a tudását, mert lehet, hogy tudná a választ, de nem mer mondani, mert mi nem értünk annyira hozzá, lehet, hogy nem is olyan jó, amit mondok, stb. Stb. Tehát, hogy egy ilyen önbizalom hiány gerjesztődik benne, és minek az ilyet beleplantálni ugye a gyerekbe. És még nekem van egy olyan nézetem, ami itt egyébként felvidéken nálunk eléggé megfontolandó. Mert nagyon sok szülőtől, én is, amikor a gyerekeim még általános iskolába is jártak, ugye is jártunk szülőértekezletre, stb. Hányszor hallottam a szülőktől, hogy na ez a hülye szlovák. Ma ugye szlovákor, a szlovák tanulás, maga nyelv, milyen nehéz, stb. És lehet, hogy neked nehéz. Lehet, hogy te nem tanultál meg. De ha ezt mondogatod, akkor a gyereket sem fog. Tehát ezzel a mondattal olyan szinten megbénítod a tudásnak a felszívását benne, hogy ez valami hihetetlen. Ne tedd. A szlovák az egy olyan nyelv, aminek a nyelvtana, ez nem az én véleményem, ez tény, egy mesterségesen összerakott nyelvtan. Logikus, nem mintha én nagyon tudnám egyébként, mondjuk használni tudom, megmagyarázni nem tudom, hogy miért úgy van, ahogy van. Például Tomi, ugye a párom, most már ő is jól beszél szlovákul, azért hibásabb néhol, de például a nyelvtan, ő tökéletesen tudja, hogy kenni vágni, el tudja mondani az összes szabályt, a helyesírást, mindent. Na. De minek gátolod a gyerekedet? Mondd már meg. Pont elég baja van azokkal a nyavajas versikékkel, amiket nem tudom milyen túlkok raktak össze a felvidéki magyar gyerekek számára szlovák könyvekbe. Tehát pont elég baja van ezzel, meg pont elég baja van a tanítónénivel betartani a tanrendet. És még te is ezzel nyomatod a kűköt, ez olyan, mintha őt nyomnád le így a sárba. Ne tedd! Mondhatod azt, hogy hát nekem nem sikerült, de te sokkal okosabb vagy, mint én, neked menni fog. Érted? Szóval, hogy inkább búzdítsd a gyereket bele, és hidd el, hogy hallja, hogyha a két anyuka beszélget egymással, találkoznak kint a faluba, vagy a városban, nem tudom, jaj, ez a hülye szlovák, meg a milyen hülye versek, meg nem tudom. Hát szerintem sem normális versek vannak, érted? Na, de ezt nem a gyerek előtt fogom megbeszélni. Na. Tehát nem fogom őt, pont elég baja van ezzel a baromsággal, tehát nem kell őt még belenyomni, jó? Hitmondatokról volt szó a mai nap. Ha kérdésed van, ha van saját családi, vagy saját magad kreált hitmondatod, ugye ez a hülye vagyok hozzá, ez egy nagyon gyakori saját kreálmányú hitmondat, szóval, hogy hát nézd meg. Hát most. Apám szokta mondani, hogy nem mondogass azt, hogy hülye vagy, mert az emberek úgyis észreveszik, de ha nem mondogatod, akkor sokkal később. Szóval ezt tartsd magad. És szóval, hogyha van kérdésed, térjünk ide-vissza, van saját hitmondatod, ha meg akarod beszélni, hogy esetleg az, hogy hathat a te életedre, vagy a gyerekeid életére, akkor nyugodtan tegyél fel kérdést, akár itt kommentben. Utólag fogom megnézni a kommenteket, mert így élő videónál nem nagyon látom, hogy mi ugrik föl nekem, jó? Látom, Brigitta, te is írtál valamit, de nem tudom elolvasni. Szóval írjatok vagy kommentbe ide, vagy privátban fogadok messenger üzeneteket, vagy az Instagramon fönn vagyok Kukac Urban Csok Larissa néven, ott is írhatsz privát üzenetet, írhatsz az urbancok.larissa@gmail.com-ra is üzenetet, kérdezzél, haladjál, konzultáljál, az írásos konzultáció ingyen van, ha meg eldöntötted, hogy végre beugrott, és azt mondod, hogy na jó, én ezt most már le akarom tenni, ha magad miatt nem is, de amiatt, hogy már a gyerekeidnek ne add tovább a terheket, akkor viszont sok szeretettel látlak itt a rózsaszín kanapén személyesen, hogyha már majd lehet jönni. Addig viszont így az online térbe, ugyanígy fogsz engem látni videócsetben. Ne félj az online munkától, ugyanis a munka része nálad történik. Én innen csak karmester vagyok, és mondom, hogy mit csinálj. Tehát, hogy... én semmit nem csinálok, ha itt is vagy, itt ülök ez az én kanapém, ebben ülök, ha jössz, és úgyis te dolgozol, és én csak mondom, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy a blokkjait oldva legyenek. Szóval ne hezitálj, online ugyanolyan jól működik. Ha meg nincs hova elvonulnod, hogy egyedül legyél, hogy ne halljon senki, akkor meg akár azt is megnézheted, hogy ezt miért hozott föl például, akár egy kifogásnak, mert hogy meg lehet beszélni például egy barátnővel, egy keresztanyával, egy nagymamával, egy nem tudom, bárkivel, bent maradsz munkába egy kicsit tovább, amikor már mindenki elment. Tehát azért, ha nagyon akarod, nézd meg, bizonyára meg tudod oldani azt, hogy például egyedül legyél egy-két órára. Na, mit szólsz hozzá? No, felnőtt üzemmódra föl, blokkoldásra föl, mert sokkal könnyebb. Egyrészt a te életed, amiből ez az egy van, és nagyon gyorsan megy az idő. Másrészt viszont könnyíts a gyereket sorsán már te, és amit te föloldasz, amit te családi dinamikákból föloldasz, olyanokat, ugye, amik gátolják az életünket, azt már a gyereked nem viszi tovább. És ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Jó? Úgyhogy kérje időpontot, írja kérdést, konzultáljunk, és akkor nagyon szép hétvégét kívánok neked, mert ugye most már kis péntek van, holnap péntek, aztán hétvége, úgyhogy hajrá, hajrá, sziasztok!